A Szinkron Színész, Barta Virág műsora. A külföldi filmeket lehet eredeti nyelven, felirattal is nézni, azonban a szinkronizált filmek mindenki számára könnyen érthetőek, így szórakoztatóbbak is. A televízióban ráadásul csak magyarul beszélő filmeket és sorozatokat nézhetünk. Hogyan lesz valakiből egy sorozat szereplőjének a magyar hangja? Mit tegyünk, ha szinkronizálással szeretnénk foglalkozni? Milyen az ideális szinkron színész? Utána jártunk.
A szinkron színészetben, ha valaki részt akar venni, ahhoz arra kell számítania, hogy ez nem állás.
Tom Cruise-nak szokott lenni, szerintem Rékasi Károly, meg a Kautsky Armand felváltva.
Neki állnak házalni, járnak rendezőtől rendezőhöz, stúdiótól stúdióhoz.
Sota Irén.
Lényegében azért mozifilmek tömegezésére szoktak hívni, voltam egy-két DVD film tömegezésén, illetve dokumentumfilmek ilyen hangalámondásában is vettem részt, mert
Gesztesi Károly.
És van egyébként kedvenc szinkron színészed, vagy szinkron hangod?
Mármint az enyémen kívül?
Ha érdekel minket a szinkronizálás, érdemes képesítést szerezni. Jelenleg több OK és tanfolyam közül választhatunk. Az egyik ilyen az Etalon Stúdió. Alapítója és oktatója Csörögi István, akivel többek között a képzés jellegéről, az elhelyezkedési lehetőségekről és a szakma nehézségeiről beszélgettünk. Úgy tudom, hogy te szinkron színészettel foglalkozol, és ezt is tanítod. Pontosan, de ezt milyen keretek között, tehát hogy milyen iskolában, vagy egy milyen képzési rendszerben teszed ezt?
A szinkron színészetre igazán nem túlságosan sok jó oktató műhely alakult, bár körülbelül 4-5 olyan iskola létezik, ahol ilyesmit tanítanak. Ezek közül 2 vagy 3 meggyökeresedett, és eléggé tradicionális rend szerint oktat. Én is ezek közé tartozom, amelyek ilyen felnőtt képzési oktatás keretében érettségivel rendelkező fiatalabb és öregebb jelentkezők számára próbálja elérhetővé tenni ezt a tudományt. Csak mondjuk az én iskolám Etalon Stúdió néven futó intézmény, amelynek a nevét is azért választottam így, hogy próbáljak valamelyes módon egy mércét mutatni. Tehát alapvetően nem a nyereségre törekszem, hanem arra, hogy olyan képzést próbáljak létrehozni, amelyben, mint gyakorló szinkronrendező is, akár általam, jó magam által is szívesen használt szinkron hangokat tudok úgymond kellő alkalmazási szintre fölhozni.
Mit lehet tudni erről az iskoláról? Tehát ez milyen hosszú, milyen gyakran vannak az órák, és hogy milyen jellegű órák vannak?
Általában heti 10 órát szoktam adni, már nem én személyesen, hanem az iskolában, és ennek nagy része a tapasztalatok szerint olyannyira szükséges beszédtechnika. A jelentkezők elég jelentős része küzd valamelyes beszéd problémával, amely vagy habitusból eredő, például mondjuk hadarás vagy rossz szokásból ejtett rossz hangzók, vagy bizonyos fajta elnyelések, energiaproblémák, levegővétel, stb. Tehát ezeket valamelyest korrigálni kell, másrészt pedig hát a színészi játéknak azt a fajta szakmai ismeretét próbálom különböző szakavatott színészek segítségével kialakítani, amely ahhoz kellene, hogy a leírt szöveget valamivel elevenebbé fordítsák. Tehát, hogy ne úgy hallatszódjék, mintha olvasnák, noha valóban olvassák. Így aztán belép egy harmadik komponens is, az olvasás technika, amely a beszédtechnikától azért különbözik, másrészt bizonyos értelemben a színjátszás művészetétől is erősen különbözik, ugyanis elsősorban a gyors olvasásnak, tehát a szöveg gyors megértésének, a helyzetfelismerésnek egy jártasságát kell, hogy kialakítsa, vagy rutinját kell, hogy kialakítsa a tanulóban. Másrészt pedig olyan egyszerű nyelvészeti alapismeretek, amely a leggyakrabban előforduló idegen szavak, nevek, idegen nyelvű szövegbetétek, kiszólások helyes magyar nyelvű kiejtésével függenek össze. És itt azért komoly problémákba ütközik az ember, hiszen például az, hogy hogyan ejtjük mondjuk Los Angeles nevét Los Angelesnek, vagy Los Angelesnek, vagy Los Angelesnek. Ez mind a 3 előfordul a legkülönbözőbb médiumokban, és így aztán persze valami módon állást kell ebben a dologban is foglalni. már pedig általában úgy kellene, hogy ne legyen azért a kiejtésben idegen fonéma. Tehát ha valaki mondjuk egy Péter nevű szereplő amerikai filmben mondjuk Peter néven szerepel, akkor azt, ha lehetne, Peter néven ejtse az illető, mert az az hang, amely ugye a szó végén szerepel, az egyáltalán nem létezik a magyar nyelven. És ugyanígy mondjuk az ilyen nagyon hirtelen, hogy mondjam, uras kiejtések, mint California, meg ehhez hasonló Fornia, meg Illinois, meg ehhez hasonló. Szóval ezek inkább a féle snob megnyilvánulások. Tehát meg kell találni azt az értelmes középutat, és erre tanítana elvileg az olvasás technikának ez a fajta nyelvi része, amely a snob idegen hangzás majmolás és a, hát, hogy úgy mondjam, kicsit tahós túlmagyarítás között valahol a reális középúton helyezkedik. Magyarán szembe kell nézni azzal a problémával, hogy a nyelvi, az idegen nyelvi szóadaptáció milyen mértékű hasonulást követel meg az adott szavaktól, kifejezésektől, úgyhogy be tudjon illeszkedni a nyelvbe zökkenőmentesen.
Hogyha valaki úgy dönt, hogy így ezt szeretné tanulni, akkor ide hogy tud bekerülni? Van felvételi is, vagy elég, hogyha csak jelentkezik, és mondjuk befizeti a tandíjat? Ez hogyan működik?
Hát ez meglehetősen változó módon működik, azt kell mondanom, mert ha az ember igényesen válogatna a hallgatók között, akkor igazából az a probléma merül fel, hogy oly kevés hallgatója lenne, hogy nem, hogy nyereséget, mint mondtam, nem is tűzök ki célul, viszont a rentabilitás helyett azért a legalább az, hogy önmagát fenntartja, a finanszírozhatóság kereteit megpróbálja megtartani, ez egy komoly feladat, de ha kevés hallgatót veszek föl, tehát csak azokat, akikről úgy gondolom, hogy nagyon nagy esélyük van, akkor az a 2-3 hallgató nem tudja megfelelően megfizetett tanárok bérét, megfelelő színvonalon tanító tanárok, amely ugye természetesen a színvonal és a megfizetettség valamelyest összefügg egymással, akkor nem tudom kihozni a tanárok gázsiát, tehát magyarán szólva akkor saját zsebből kell finanszíroznom. Ez elég sokszor előfordult az utóbbi időben több hullámban is, és így nyilvánvalóan a felvételinek a kapcsán el kell gondolkoznom azon, hogy mennyire engedjek a gazdasági kényszernek, és mennyire a minőségi igényességnek. Így aztán általában azt mondhatnám, hogy ha szerencsém van, akkor több a tehetséges, és kevesebb a vatta, és ha még inkább szerencsém van, akkor előbb-utóbb azok, akik kevésbé alkalmasak a pályára, valamelyes módon lemorzsolódnak, miközben jelentkeznek mondjuk olyanok, akik alkalmasabbak ehhez. Most az ilyenfajta megállapítások azok általában először egy felvételi beszélgetés keretében történnek, tehát fölmérem az illető hangszínét, hogy egyáltalán keresett hangszíne. Mert tegyük föl, jelentkezik egy bármi kellemes, kedves és nagyon jó kultúrált hölgy, beszédtechnikája is kifogástalan, de olyan patkányírtó hangja van, hogy nem lehet elképzelni, hogy ő komoly szerep lehetőségeket kapna az hangiparban, mert megrémülnek a hangjától mondjuk egy telefonközponton keresztül is, nem hogy egy adott szerepben. Tehát számít, az ő érdekében nem tanácsos őt beleringatnom abba a helyzetbe, hogy ő szinkronszínésznek gondolhassa magát. Aztán ezen kívül nyilvánvalóan a beszédtechnikai alapok, a habituális alapok, tehát amit mondtam, akkor fiziológiás, beszédtechnikai, hogy nincs-e valami olyan fogsor, nyelv, stb., tehát olyan szájüregbeli vagy más eltérése, mit tudom én, nem veszi-e oly zajosan a levegőt, hogy emiatt nem nagyon valószínű a szakmában való alkalmazásának lehetősége, és hát természetesen egy bizonyos kulturáltsági szintre is szükség van. És persze olvasás, valamelyes fejből elmondott régebb óta ismert vers, ezeket szoktam általában megpróbálni a jelentkezőkkel, és hát ennek alapján első körben azt mondom, hogy akkor igen vagy nem, sokakat eltanácsolok informán ettől a pályától, sokan meg megrémülnek, mert elmondom nekik őszintén, hogy milyen anyagi és milyen foglalkoztatási lehetőségek állnak előtte, hogyha még megfelel is, és ha sikerrel levizsgázik, akkor is. Hát így aztán azt ígérem meg általában mindenkinek, hogy az első negyed év után egy beszélgetés keretében elmondom neki, hogy az előrehaladása az reményt ad-e neki arra, hogy a végére ténylegesen akkora előrehaladást tesz, amely miatt bízhat benne, hogy alkalmazásra kerülhet, tehát hogy szinkronhangként megállja a helyét, és ezt általában meg is szoktam tartani, tehát ki lehet szállni bármikor, és akkor természetesen ez is gondot okoz ki a finanszírozásban, mert ha elindulok egy 15 fős csoporttal, és a végén marad összesen 7, akkor az gyakorlatilag egy eleinte rentábilisnak látszó csoportból gyakorlatilag egy erősen ráfizetéses csoportot varázsol, tehát az igényesség és az üzleti szellem mindig is szemben áll egymással az iskolák kapcsán. Ezért volna szükség arra, hogy valamelyes állami támogatások legyenek, de egy ilyen kicsi iskola, amely évente 20 embert sem bocsát ki talán, sőt két év folyamot kell összefogni, hogy egy államvizsgához elegendő mennyiségű tehetségesebb ember összejöjjön. Az hát olyan picike, hogy állami hivatalok egyszerűen nem is törődnek vele, szkabarénak tartják, vagy hobbinak, esetleg jófajta házi bulinak. És mindezek fölött ott egy kínos szituáció, amely az ellentét a szinkron színészeknek nevezett, úgymond gyors talpalókon kiképzett hát szakmabeliekkel szemben a normál hivatásos színészek részéről folyamatosan fönnáll. A színész szakszervezet elnöke Expressis Verbis rádió nyilvánosság előtt kijelentette, hogy már pedig szinkronszínészek nincsenek, csak szinkronizáló színészek. És a színészek nem fogadják el kollégának, sőt ellenségeknek érzik azokat a betolakodó, a színész szakmához nem értő figurákat, akik kvázi elveszik a kenyeret tőlük. Most itt nem a nagy színészekről beszél ő sem nyilván, hanem azokról, akik jobb híján a szinkronból élnek meg.
Egyáltalán milyenek az elhelyezkedési esélyek? Egyrészt általánosságban, ha ezt valaki elvégzi, akkor hogyan tud ezzel tovább dolgozni, másrészt pedig, hogy a színészek ellenében úgymond hogyan tudnak dolgozni.
A szinkron színészetben, ha valaki részt akar venni, ahhoz arra kell számítania, hogy ez nem állás, tehát nincsenek stabil társulatok, sőt egyáltalán nincsenek társulatok, nincsenek műhelyek, nincsenek csoportok, amelyek alkalmazásba vennék őket, hanem lézengő ritterként egyéni vállalkozó vagy valamilyen más gazdasági formátumban saját munkaerejüket és képességeiket, mint egy beszállító adják el az adott produkcióknak, és számla ellenében ők ezt a szolgáltatást egy meghatározott szakmai jegyzékszám szerinti szolgáltatásként, tehát ők szolgáltatók. Ergo nem művészek ilyen értelemben. Hogy mennyire sűrűn hívják őket, az az ismertségüktől függ. De ki ismer egy színészpályán, színésziskolákban nem végzett közrendbélű embert, míg ha jó hangja van is, és hajdan netán kazinci versenyeket nyert, vagy bármely más színjátszókörben, aprócska színjátszókörben oly jelesen is teljesített. Ergo csak az lehet, hogy önmagát kell menedzselnie, hiszen olyan intézmény, amely őt menedzselni nem igen létezik. Nincsenek nyilvános adatbázisok, amelyekből őket ki lehetne választani, tehát neki állnak házalni, járnak rendezőtől rendezőhöz, stúdiótól stúdióhoz, és próbálják otthagyni a névjegyeiket, ahol hol némi ellenszembe ütköznek, hogy már megint egy iskolás, és azt mondják, jól van, majd értesítjük, és ez azt jelenti, hogy to quick forget, hogy úgy mondják, szóval egy hamar elfelejtik. Aki viszont bekerül esetleg egy-egy produkcióba, annak az első megszólalása, az első akármilyen tömegezésben, vagy csak egy szavas, egy mondatos aprócska megszólalásában nyújtott teljesítménye ad alapot ahhoz, hogy megítéljék, és ha ezt jól csinálja, akkor legközelebb is hívni fogják. Tehát magyarán szólva azt lehet mondani, hogy az embernek addig kell menedzselnie magát, amíg el nem kapja a gépszíj. Ez rettenetesen nehéz start, mert hogy nyilvánvalóan, amíg az embert el nem kapja úgymond a gépszíj, és nem hívják egyre több helyre, addig ebből nem fog tudni megélni. Tehát dacára annak, hogy fizet akármekkora összeget, legyen az kicsi vagy nagy, mondom, ez általában olyan 100 ezer és 300 ezer között szokott változni a legkülönbözőbb iskolákban, és ezért persze nagyjából hasonló tantárgyak keretében persze eltérő színvonalú és eltérő személyi adottságú képzésben részesülnek. Tehát ehhez a befektetéshez képest azt kell mondanom, hogy rendkívül lassan térül meg az ő ráfordított idejük és pénzük. Tehát ha szerencséjük van, akkor talán egy olyan két év után kerülnek valamennyire egyenesbe, már akik két év után egyenesbe kerülnek. Mert utána meg, ha addig nem kerül sor folyamatos alkalmazásra, akkor az, azt lehet mondani, hogy az a szakma számára elveszett.
Mekkora érdeklődés van? Tehát ezt ugye említetted, hogy annyira, tehát olyan 20 körül szoktak jelentkezni, de hogy átlagban ez mondjuk egy, van valamilyen tendencia, hogy ez változott az években, vagy hogy többen akartak-e, vagy kevesebben, és még hogy így a nemek aránya is érdekel, hogy inkább a lányokat, vagy a fiúkat érdekli.
Egyre többen jelentkeznek általában. Azóta van nekem csak ilyen 20-30 komolyabb jelentkezőm, amióta valamennyire megszüntettem a széleskörű reklámozást. Nem nagyon elevenítettem fel az internetes szájtot, amelyen keresztül jönnek, sőt, szolgáltatót cseréltem, és így az a cím az nem igazán megfelelő, így most már csak azok találnak meg, akik rendkívül elszántak, és megtalálják az apróbetűkkel beírt privát telefonszámomat, és veszik a bátorságot, hogy föl is hívjanak. No, ez az a 20 ember, aki körülbelül úgy évente így eljut hozzám, de ő bennük aztán a szándék igen erősen megvan. Ami az általános helyzetet illeti, az mutatja inkább, hogy mondjuk az első Magyar Szinkron Egyesület, vagy Szinkroniskola címen ismert képzőhelyen, hát most már gyerekeket is elkezdtek tanítani, noha gyerek szinkron vizsga nem létezik külön, de elkezdték ezt, mert a gyerekeket, a szüleik nyomatják inkább ebben az irányban. Meg ők maguk is gyakorta játszanak esetleg ilyesmit, hogy ők maga saját hangjukkal behelyettesítenek híresebb színészeket, vagy ilyesmit, ilyen általános iskola felsőbb tagozataitól egészen a középiskoláig bezárólag szoktak a felnőtt oktatáshoz még fiatalok jelentkezni. Most így körülbelül 200-300 jelentkező van egy-egy indulási szezonban. Csak annál az egy iskolánál. És ezen kívül még van egy jó pár hely, ahol, hát ha nem is komplett és kifejezett színész, már szinkron színész oktatás, idézőjel színész az előzőek szerint oktatás folyik, hát akkor azt is mondhatnám, hogy a tényleges érdeklődők akkor akár az 500-1000 főt is elérik. Na most nyilvánvalóan ezek között vannak olyanok, akik minden lehetséges alap nélkül jelentkeznek, mert beszélni nem tudnak, olvasni nem tudnak és egyebek, de azért azt gondolják, hogy ők nekik olyan kedves hangjuk van, mondta az udvarlójuk, hogy olyan édes a hangjuk is. És ezzel már nagyjából sejtettem is azt, vagy legalábbis érintettem azt a témát, hogy milyen a nemek megoszlása. Többnyire nők, lányok jelentkeznek, a fiúk valamiért szégyenlősebbek talán. Vagy nem is tudom, talán az a baj vele, hogy a fiúk számára nem eléggé férfias ez a foglalkozás. Vagy a másik oka az lehet, hogy például nem elég biztos megélhetést kínáló, és a férfi szerephez azért általában a családfenntartói funkció is hozzátartozik. És mondjuk, ha valaki ilyen jellegű szakmára készül, annak az előbb említettek miatt nem túl sok esélye van arra, hogy családfenntartóként tudjon tevékenykedni. A fiatalabb korban fiúk többen vannak, de az idősebbek között szinte csak nők. Általában életkori megoszlásban pedig olyan 30-35 éves az öme a jelentkezőknek, de előfordulnak 40-50 és a fölötti életkorúak is, holott éppen azt lehet mondani, hogy pontosan a 18 és 30 év közötti korosztály az, amely a leginkább nagy népsűrűségű generáció a szinkron szakmában. Ez az, amelyik folyamatosan telítve van. Igazából a legkevesebb konkurencia a gyerekeknél van, hiszen a gyerekek kinőnek, elkezdenek mutálni, és azzal a fiúk el is vesztik a játék lehetőségüket, de a lányok beszédében is bekövetkezik a nemi éréssel egy olyan beszédmódváltozás, amikor már gyerek szerepre nem használhatók a továbbiakban. Az öregek esetében pedig a magyar közegészségügy helyzetéből adódó és a magyar lakosság egészségi állapotának általános helyzet képéből adódó tény, hogy 60 éves korában egy magyar ember, főként a férfiak, jobban elhasználtak, sokkal jobban lerombolódtak, mint a nők, vagy akár egy nyugati országok hasonló életkorú lehetséges szereplői. Tehát mit tudom én, egy 70 éves amerikai férfi színész szinkron hangjául maximum egy 50 éves magyar férfit tudsz választani, mert 70 éves szinkronizálásra még alkalmas erejű a stúdióba kiállni tudó, zajtalanul, vagy legalábbis nem eszelős hörgések közepette levegőt venni tudó, és játszani képes, sőt, játékra még kedvel vállalkozó öreg ember egyszerűen maroknyi talán, hát úgy értem, egy-két kézen megszámolható komoly gondjaink vannak az idősebb emberek által játszott szerepek magyar utóhangosítására.
Még a végén egy ilyen kicsit személyesebb kérdés, hogy te hogy jutottál el ide, hogy ezzel foglalkoztál? Tehát ez hogy jött neked ez az ötlet, hogy ezt tanítsd, vagy egyáltalán mivel foglalkoztál ezelőtt?
Előbb az ELTE-n tanítgattam, vagy 18 évig, ott az esztétika tanszéken, és ott filmezéssel kapcsolatos ismereteket okítottam. Néha átruccantam a filmművészeti főiskolára, akkor még ez volt a hivatalos titulusa. Reklámfilmezést meg ilyesmiket próbáltam, azzal kapcsolatos dramaturgiát okítani, és ekközben úgymond mellékállásban, holott időmnek több, nagyobb részét vitte el az Intercom nevezetű cég alapításában vettem részt, mint művészeti vezető. És ennek a kapcsán volt az az egyik feladatom, hogy a szinkronizálásra kiadjam a filmeket, az elkészült szinkronok minőségét megítéljem, és így aztán közeli kapcsolatba kerültem a szinkron műhelyekkel, különböző szinkron stúdiókkal. Ezek után azt tapasztaltam, hogy kevés szakértelemmel művelik mindezen ágazatokat, igen sokan, és hogy ez azért van így, mert hagyományosan nincsenek oktatási utóképzési rendszere. Amikor ez a commerce tömegfilm műfajokhoz tartozó óriási műsordrömping a TV-be, a DVD-re, korábban a VHS-re, tehát minden médiumra olyannyira elterjedt, és tömegtermelést igényelt a szinkron stúdióktól, akkor egyszerűen kiderült, hogy nincs annyi, hogy is mondjam, erre alkalmas kiművelt fő, kevésbé, csak talán a dologra valamelyes tehetséges és pillanatok alatt az elvárásokat megértő és ahhoz alkalmazkodni tudó emberke. Van ez a szinkron színészben, mert ugye itt megint az a helyzet, a szinkron színész az a fajta figura pillanatnyilag, legalábbis Magyarországon, aki azokat a feladatokat végzi, ami nem füllik a magasabban képzett színészek fogához. Például a tömegezések, a kisebb epizód szerepek, tehát azok az olcsó munkák és művészi erényeket nem nagyon követelő, idézőjelben, mert hogy egyébként ezeknek a megformálása sem közömbös ahhoz, hogy a film átlag hangulata meglegyen. De minden esetre ezeket ők nem vállalták, és ezekre a helyekre, az olcsó helyekre benyomultak úgymond a gyors kiképzésű, vagy éppen ki sem képzett hirtelenjében valakinek az ismerőse, és így tovább, és aztán benragadt, vagy kiesett rövid idő alatt. Na így kialakult egy kifejezett szinkron színész gárda, amely aztán járkált. Na minden esetre ennek voltam így kvázi szemtanúja, és ezért döntöttem úgy, hogy határoztam el, hogy ezt tanítani fogom. Egy ideig tanítottam szinkron dramaturgiát is az ELTE-n, ahol hát az roppant látogatott óra volt, és különösen a angol szakosok és egyáltalán más nyelvszakosok számára a nyelvtanárságon és a fordítói lehetőségen kívül semmilyen más szakosodásra nem nyílik mód. És a szinkron dramaturgiát, tehát hogy azt, amit általában media translationnek vagy screen translationnek hívnak, ez bizony nem oktatják mind a mai napig. És azért gondoltam, hogy ezt a rendszert ki kéne alakítani, és ezt először szinkron dramaturgiát oktattam, és aztán mostanában a szinkron dramaturgia mellett szinkron színészettel is foglalkozom, már olyan értelemben, hogy próbálok valamilyen képzési normákat formalizálni. Hát ezen a helyzeten próbáltam megváltoztatni, és így keveredtem én bele ebbe a szinkronizálásba, miután magam is írtam jó néhány száz szinkron dialógust, már úgy értem, hogy lefordítottam őket. Nem igazán fordítás, hisz azért is inkább dramaturgnak kellene nevezni. Lényeg az, hogy tehát fordítottam is ilyeneket, és aztán amikor hallottam a szövegeimet, hogy ahogy mások megrendezték, akkor azt gondoltam, talán jobb lenne, ha megpróbálkoznék a rendezéssel is. És akkor utána a saját fordításaimat rendeztem először, és aztán utána hát annyira gazdaságtalan volt a fordítás, hogy ezzel fölhagytam, és már csak inkább rendezéssel foglalkozom. Közben pedig odahagytam az egyetemet is. Tehát így most gyakorlatilag szinkronrendező és szinkron színész képzőműhely tulajdonosa, hát gazdasági részét jól nem firtatni, de már saját bolgaságaim okán, de minden esetre ebben a szakmában is kontárkodó emberke vagyok.
Horváth Gergelynek régi vágya volt a szinkronizálás, így ő is elvégzett egy szakirányú tanfolyamot. Azóta több filmben kapott kisebb szerepet, illetve dokumentumfilmekben is hallhattuk a hangját. Tapasztalatairól egy kávézóban mesélt nekünk.
A szinkronszínészes hetem az úgy néz ki, nem mondanám ezt még jelen pillanatban, jelenállásom szerint, szó szerint viccelélve munkának. Munkának fognám föl mindenféleképpen. De inkább hobbi. Azért is fogom föl inkább hobbiként, mert annyi munkával még jelenleg nem vagyok ellátva egyébként. Nagyon sokban függ attól, hogy mennyire hívnak, és mennyire vagy idézőben népszerű, és mennyire ismernek már ahhoz, hogy esetleg minél több munkával ellássanak. Úgyhogy hát most jelen pillanatban elmondhatom, hogy olyan heti rendszerességgel azért egyszer-kétszer azért hívnak dolgozni különböző stúdiókba, de ennek még mindig nincsen akkora anyagi vonzata, hogy ez bármilyen megélhetést adjon nekem. Tehát emellett mindenféleképpen másik egy-két úgymond főállást azért kell tartani. Persze jó lenne, és örülnék, hogyha még ezt egy főállásként tudnám csinálni akár a napi 8 órába, 10 órába, de még én sem érzem magamat olyan szinten ebben az egész világban, meg ebben az egész színészkedésben, hogy én ebbe annyira keresett legyek.
És hogyan jutottál el ide? Tehát mi volt az első pont, amikor te kitaláltad, mondjuk gyerekkori álomként, vagy akár felnőttként, hogy most te szinkronszínészettel akarsz foglalkozni?
Ez elég fiatal koromban kezdődött nálam, ezt ha nem visszakarom vezetni, akkor az egész az ott kezdődött, hogy körülbelül az első PC megjelent az életemben, akkor elkezdtem zeneszerkesztőket használni, és mindenféle zenéket kreálgatni, sírogatni, és akkor valahogy megfogott, valahogy így beleöltött a fejem, hogy milyen jó lenne, hogyha hangmérnök lehetnék, vagy ilyen hangmérnökösködéssel foglalkozzak. Akkor elkezdtem így kutakodni, hogy hol lehet ilyet tanulni, hol lehet ilyennel mélyebben foglalkozni, és igazándiból erre sok lehetőséget nem láttam egyébként nagyon nem is lehet ezzel foglalkozni, nem is lehet, hogy igazán tanulni, ezt akár főiskolai berkekből, tehát ilyen hangmesteri szakok vannak, illetve OKS tanfolyamok, akik ezeket okítják, és nekem van egy nővérem, aki viszont végzett már akkor, ezen 5-6-7 évvel ezelőtt teszem körülbelül, amikor ő elvégzett egy szinkrondramaturg iskolát a Tomasevic Zorkánál, és ő mivel így jóba volt a Zorkával, ezért jött egy olyan lehetőség, hogy a Duna TV-n, hogy a Zorka Duna TV-nél szinkronizál, és jött egy olyan lehetőség, nővérem tudta ezt a kis ambíciómat, hogy én hangmérnökösködni szeretnék, hogy érdekel ez a világ, és úgymond leszervezte azt, hogy én a Duna TV-be bemenjek a szinkron stúdiójukba, és ott a Zorka mögé beüljek, és nézem, hogy hogyan folyik itt a szinkronkodás, a szinkron színészkedés. Nem emlékszem, hogy pont a Csengetett Milordot szinkronizálták, és ott egy órára, másfél órára ülhettem így bemögé, a keverőpult mögé, és akkor már egy feltűnt, hogy valójában nem is a keverőpult, meg a hangmérnökösködés érdekelt engem, igazán nem már túlmentem, és ott igazán volna. Valójában, ami ott a mikrofon mögött zajlott, valahogy az érdekelt. Szerintem onnan indult el bennem az, hogy én ezzel így szeretnék foglalkozni, és így érdeklődtem e felé. Plusz még hozzá, hogy mindig is volt bennem talán valami kis színészi hajlam, egy kis színészi attitűd, amit igazán soha nem adtam ki magamból, és ezt a kettőt összekötve akkor, amikor én fölköltöztem Pestre egy 3 évvel ezelőtt, akkor így jött bennem a felismerés, hogy hát hú, én nem is olyan régen voltam itt egy szinkron stúdióban. Én most itt vagyok Pesten, itt van a lehetőség, talán hogy utána kéne járni, és utána jártam. Onnantól kezdve meg aztán már tényleg így beindultak az események, megtaláltam ezt a tanfolyamot, jelentkeztem, fölvettek, elvégeztem, és itt vagyunk a mai napon, hogy azért így egyszer-kétszer hetente azért hívogatnak, és tudok dolgozni is ebben.
Ez a tanfolyam, ez mennyit adott neked? Tehát ez sok olyan ismeretet ad, aminélkül szerinted elképzelhetetlen, hogy valaki szinkronizálással foglalkozom, vagy tényleg nagyon sok olyan dolgot tanultál, amit előtte nem is tudtál egyrészt, másrészt pedig, hogy mik azok az órák, amik szerinted a legtöbbet segítettek neked, hogy eljuss oda, ahol most vagy.
Lényegében nagyon bánnám, hogyha nem jöttem volna erre a tanfolyamra, és ezt nem végeztem volna. Egyrészt azért, mert rengeteg új ismerettséget kötöttem, nagyon jó ismerettségeket, és nagyon jó fejembereket ismertem meg. Ezáltal is nagyon jó barátságokat tudtam szőni, és szövődtek ezáltal, ez az egyik vonulata. A másik, hogy igen, tehát magának a tanfolyamnak igen, azt mondom, nagyon sok haszna volt az én esetemben, ugyanis én is nem tudom, hogy ez most mondjuk ilyen helyzetben, hogy az élő beszédemben ez mennyire érezhető, de azért nekem is voltak beszédtechnikai problémáim, volt egy jó pár, amit pont mondjuk ezzel a tanfolyam alatt a beszédtechnika órákon azért ezt így ki tudtuk kezelni, úgymond mind az elméleti oktatás, mind a gyakorlati oktatás így összességében én azt gondolom, hogy mind bármilyen más szakmában elengedhetetlen, hogyha ezzel akarsz foglalkozni, és te maga biztosan akarsz mondjuk a mikrofon mögé állni, vagy teszem azt mondjuk, hogyha az ember szakács akar lenni, és mondjuk maga biztosan a fakanál a kezében a sütőlaphoz álljon, akkor el kell végezni ilyen iskolát. Hát lényegében ugye az óráink azok úgy néztek ki, hogy mind beszédtechnika óra, mind ének óra, mind színészmesterség óra, mint filmelmélet, filmtörténet óra, ezek ölelték fel a tanfolyamot, illetve a gyakorlati órák, amikor élesben a mikrofon mögött különböző filmekből, tehát rendesen élesben szinkronizálhatta, hogy tényleg el tud képzelni, hogy itt mégis miről van szó, és tényleg beleéld magad a helyzetbe. Ezek mind nagyon sokat adtak, tehát azt gondolom, hogy legalábbis magamból kiindulva biztos, hogy nem lenne, vagy lett volna bátorságom, bármi nemű előképzettség nélkül, csak bemenni egy szinkron stúdióba, és akkor én itt vagyok, és akkor szeretnék szinkronizálni, úgyhogy életemben nem álltam még mikrofon mögött. és semmi nem ilyen tapasztalatom nem volt. Úgyhogy én mindenféleképpen örülök neki, hogy ezt az iskolát elvégeztem, és csak pozitívan beszélhetek róla, hogy ez nekem igenis hasznos volt, és nagyon sokat adott.
Szerinted erre a szakmára születni kell? Tehát itt mindenképpen fontos, hogy valaki egy nagyon nagy tehetség legyen, vagy egy viszonylag jó hangú emberből is ki lehet ezt képezni?
Kell hozzá némi nemű tehetség is. Én ezt úgy fogom föl, hogy vannak mondjuk az abszolút tehetséges emberek, akik minimális vagy kevesebb gyakorlással is tudnak hozni egyfajta szintet, illetve vannak a nem annyira tehetséges emberek, vagy akár hát valamilyen szintű, amennyi tehetség biztos, hogy kell hozzá, tehát nem elég az, hogy az embernek van egy nagyon erős ambíció és elhatározás, ahogy ő ezt akarja csinálni, de mondjuk egy kisebb tehetsége megáldott ember viszont sokkal nagyobb gyakorlással és sokkal nagyobb rákészüléssel és tanulással akár tudja azt a szintet hozni, mint mondjuk egy tehetséges ember. Tehát itt valószínűleg ki lehet ezeket szerintem egyenlíteni. De biztos, hogy kell valamilyen szintű vele született képesség, vagy valami hajlam rá, hogy az ember ebbe tudjon érvényesülni, de mondom, szerintem ezek egyébként fejleszthetők.
Te mikben szerepeltél eddig, vagy milyen filmekben dolgoztál?
Hát akkor mindjárt el is sorolok egy párat. Sikerült jó pár mozifilmben szerepelnem már, tehát leginkább tömegezéseken szerepeltem, hogy a tömegezés azt jelenti egyébként, hogy a háttérhangok, illetve az egy-két mondatos megszólalók egy filmben, azoknak a rögzítés és a felvétele történik ilyen alkalmakkor. Legtöbbször ilyen tömegezéseken vettem már részt, leginkább mozifilmekben. A legutóbb például a Trópusi viharban volt egy ilyen kisebb fajta megszólalás, ami a tömegezésen belül is, illetve a Valkür, amiben voltam, illetve volt például a Ghost Rider, ez egy ilyen Nicolas Cage-es film volt, egy Adam Sandler-ös film volt még tavaly nyáron, amikor egy melegházas párt alakítottak, nem tudom, mi volt a címe sajnos. De mondom, tehát lényegében azért így mozifilmek tömegezésére szoktak hívni. Voltam egy-két DVD film tömegezésén, illetve illetve dokumentumfilmek ilyen hangalámondásában is vesztem részt már egy párszor. És azért örülök ennek, hogy így mozifilmekre, és illetve de pont ide a filmhez, hogy sorunk szoktak hívni, mivel nagyon sok stúdió van, nagyon sok rendező dolgozik, és nagyon sok rendezőnél tudtam már akár bizonyítani, akár nem bizonyítani, mind a kettő előfordult már, hogy nem mindig úgy jött ki a lépés, hogy esetleg jól teljesítettem, de voltam is, hogy szerintem nagyon jól teljesítettem, ergo megismerhettek engem, és a rendezőkön keresztül ismerik meg az embert, a gyártásvezetők, akik majd azért későbbiekben hívják az embert, akár dolgozni munkára.
És hogyan néz ki itt egy munkafolyamat?
Oda mész, ott van előtted a szöveglista, mondják, hogy mondjuk egy film ugye tekercsekre van bontva, különböző hosszúságú tekercsekre, amik alapján szinkronizálják. Ott van előtted a szöveglista, be van kis húzva ceruzával, és tekercsek számára van bontva, és a rendező elmondja neked, hogy akkor most ez hanyadik tekercs, amit most szinkronizálunk, odalapozol, megnézed azt az egy-két, akár vagy három-négy mondatot, és ott helyben. Tehát azt gondolom, nem tudom, hogy ez régebben hogyan zajlott, hogy esetleg kiadták ezt a színészeknek, utának még el tudom képzelni, hogy főszerepekben, hogy esetleg ezt kiadják, igen, és akkor készüljél föl belőle, mert mondjuk egy egész estés mozifilm főszerepének van akkor a dialógia, hogy azért azt ott helyben adhok biztos, hogy nem lesz, vagy nem feltétlenül lehet úgy eljátszani és fölvenni, hogy az embernek készüljön rá előtte esetleg. Részt szerintem idő nem lenne rá, hogy most kiadják, másrészt meg annyira minimális szövegről van szó ilyenekkor, hogy meg mondjuk például egy tömegezésnél. Tehát a tömegezésnél oké, meg vannak a tömeghangok, például mondjuk egy éttermi jelenet, vagy egy pályaudvari, vagy egy sportcsarnok jelenet, amikor nincs is írott szöveg, tehát ott mindenki improvizál, és azért lehet valaki jó tömegező, hogy nagyon jól tud improvizálni, tehát különböző szituációkhoz nagyon jól tud improvizálni, és be tud állni a mikrofon mögé másik 10 emberrel, és egy csettintéssel elő tudnak adni egy olyan helyzetet, mint hogyha tényleg ott lennél. Viszont amikor mondjuk egy mondatos megszólalások vannak, azok előre nincsenek is leosztva azok a szerepek, tehát azok ott helyben derülnek ki, a rendező jelöli ki ott a helyszínen az embereket, hogy akkor most, mint tudom én, te Kati, akkor most van itt egy hölgy, akinek van egy pincér, egy mondat, akkor azt tisztes mond föl te. Tehát azért nem lehet így előre felkészülni. Tehát azért mondom, hogy lehet, hogy főszerepeknél, mellékszerepeknél elképzelhető, hogy mondjuk igen, előre odaadják a szöveglistát. Vidd el, készülj föl, tanulj meg, olvasd el, de ilyen kisebb szerepeknél, tömegezésnél ilyen
azon kívül, hogy elvégezted ezt a tanfolyamot, szükség van plusz gyakorlásra, szoktál otthon külön akár beszédgyakorlat hozni, vagy van szükség ezt így szinten tartani?
Hát kell, hogy valamilyen, kell, hogy szinten tarts magad. Azért is, én ezt meg egy színész srácstól tanultam meg, és mondjuk az ember, pláne hogyha valami iránt érdeklődik, akkor és amit nagyon sok kérdése van, hogy pont az irányba, hogy minél jobban tudjon csinálni egy dolgot, ami iránt érdeklődik, és amiben szeretne minél jobb lenni, akkor hogy azért érdeklődik, és én is sok embert megismertem, és van egy színész fiatalember, akit itt sikerült megismerem, és őtől kérdezgettem, hogy tényleg milyen praktikák vannak még mondjuk egy iskola után, mellett, hogy az ember tényleg így szinten tartsa magát, és úgy, hogy mert hogyha mondjuk ugye nagyon sok munkával nem vagy ellátva, tehát nem vagy annyira benne a dolgokban, de mégis, hogyha hívnak, akkor tudja egy olyan szintet hozni, ami alapján majd később megint többször hívnak. Hát és ő persze, ő javasolta azt, és ő mondott én különböző praktikákat, amiket én csinálok is otthon, tehát hangosan felolvasni. Vannak olyan dolgok, amiket mondjuk én találtam ki saját agyamból, hogy most teszem azt, otthon megnézek feliratosan egy filmet, akkor kiszúrok egy karaktert a filmből, és a felirat szövegét követve próbálom én is így rájátszani és rámondani. És ezek nagyon hasznosak, ezek fejlesztőek is egyben, és szinten tartóak is.
És van egyébként kedvenc szinkron színészed, vagy szinkron hangod?
Mármint az enyémen kívül?
Igen, a tiéden kívül.
ez egy ilyen kis egoista vicc volt. Van férfiak és nők közül is van egy-kettő, akit tudnék sorolni. Férfiak közül én nagyon szeretem a Revicki Gábort, illetve a nők közül mondjuk a Kőkényesi Ági tudnám kiemelni. Ő egyébként tanított is engem, tehát ő hozzá azért kötődök idézőjelben még így ismert, mert rettenetesen jó személyiséget, egy nagyon kedves hölgyet sikerült megismernem ő benne. Aztán hát a Dörner György, ő szerintem azért Magyarország lakosságának nagy részének szerintem így azért kedvence lehet. Kerekes József, na őt akartam mondani, Kerekes József, ő még számomra egy fantasztikus jelenség. Volt szerencsém ővel ő is volt jelen szinkron tanfolyam órán, gyakorlati órán, és például ő csinálta meg azt, hogy prezentált azt, hogy hogyan kell szinkronizálni, és megcsinálta azt, hogy volt egy tekercs, amiben mutatta a szinkronizálás praktikáit, és aztán három szereplő volt abban az adott jelenetben, tehát aztán két férfi és egy nő, ha jól emlékszem, és mind a három embert ő leszinkronizált abban egy adott időben, az adott jelenetben. Tehát úgy, hogy bejött az egyik férfi, leszinkronizált, jött a hölgy, őt is leszinkronizálta, és ott a harmadik férfi, őt is, és közben így, tehát párbeszéd volt közöttük, és így még váltogatott is, és professzionálisan leszinkronizált, és hát ott kerekítettem a szememet egy kicsit, igen.
És még annyi végül, hogy milyen perspektívák vannak, tehát hogy neked mondjuk mi a végcélod, vagy mi az, amit úgy gondolod, hogy a legmagasabb szint, amit ezzel elérhet, és hogy tényleg mit szeretnél ezzel még elérni?
Én nagyon örülnék, hogyha egy-két éven belül el tudnék jutni egy olyan szintre, hogy egy akármilyen kereskedelmi tévé adón futó bármilyen sorozatban egy akár egy mellékszerepet mondjuk megkaphassak, és azáltal egy folyamatos munkám lehetne, illetve a saját magam felé, és akár szakmai szemmel azért ez egy szint lenne, hogy ezt tudnám érni. Nem is olyan nagy távlatokban, nem is olyan nagyon messze menők így belegondolva, de most így ezt tudnám így magamnak így célként kitűzni.
Akkor sok sikert, és köszönöm szépen a választ.
Szépen. Can't stop thinking about it. How much longer will it take?
accidentally in love, 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 accidentally I'm in love, 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 accidentally I'm in love, 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 accidentally come on, come on.
Mi az emberek véleménye a szinkronizált filmekről és a magyar szinkronról? Egyáltalán ismert emberek a szinkron színészek? Megkérdeztük az utca embereit. Inkább a feliratos vagy a szinkronizált filmeket szereted?
Mind a kettőt szívesen nézem.
Nagyon sok film feliratos a legjobb.
Én eleinte a szinkronizált filmekért rajongtam inkább, mert hogy semmilyen nyelven nem beszéltem. Azóta egyrészt nyelv gyakorlásból ugye tök jó, hogyha feliratos filmet nézel, meg csatlakozom az előttem szólóhoz, hogy van, amikor jobban kijönnek a poénok az eredeti nyelvén a filmek.
Eredetiben jobban szeretem a filmeket, tehát az eredeti hanggal.
Szerinted, ha egy filmet szinkronizálnak, az elvesz, vagy inkább hozzátesz valamit?
Vannak olyan szinkron hangok, akik szerintem határozottan hozzátesznek valamit a filmhez.
Én pont azért nézek néha szinkronos filmeket, mert jobban tetszik a szinkron hang, mint az eredeti.
Ugye nagyon jó magyar szinkron.
Full Metal Jacket nevezetű film, ami kimondottan jó magyar szinkronnal rendelkezik. Azt nagyon, meg a Harcosok klubja, ami szerintem egy fantasztikusan jó szinkron.
Volt olyan film, jobban tetszett szinkronosan, de volt olyan példa is, hogy két szinkront hallottam egy filmről. Például a Smaragd románcát szerintem azt sokan látták, annak két szinkron verziója van magyarul. Az első az nagyon jó, a másik szerintem botrányos.
Van olyan külföldi színész, akihez annyira illik a magyar hangja, hogy zavar, hogyha egy bizonyos filmben más valaki szinkronizálja?
Johnnynek a magyar hangja például elveszve az őrül, vagy valami ilyesmi volt a címe a filmnek, és abban más volt a magyar hang, és nekem az egy trauma volt.
Dr. House-nak volt most, hogy meghalt ugye a magyar hangja.
Tudsz felsorolni szinkron színészeket?
Igen, csak most nem úrik be egy sem.
A Kaszás Attila.
Egy csomó hang van a fejemben, de egyiknek se jut eszembe a neve.
Szabó Győző például.
Gesztesi Károly.
Sota Irén.
Revicki Gábor is.
Tom Cruise-nak szokott lenni, szerintem Rékasi Károly, meg a Kautsky Armand felváltva.
Bár az általunk megkérdezett fiatalok főleg ismert színészeket tudtak felsorolni, azonban a többi beszélgetésből kiderült, tehetséggel, kitartással és sok munkával egy átlagember is bekerülhet a szinkronizálás világába. Barta Virág műsorát hallották. Az adásban elhangzó zenék. A Placebo, Bittersweet Symphony száma, a Kegyetlen Játékok című filmből, Madonnától a Beautiful Stranger, amit az Austin Powers Kicsi Kém filmben hallhattunk, illetve a Shrek ismert betétdala, a Counting Crows-tól az Accidentally in Love.
You know the way. more.